8 perccel 12 óra után a gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozok műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Jó napot kívánok, Sármán Sibocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Áber Széke Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából, hamarosan gazda híreket mondunk. A hétvégén tartották a 10. káposztavágást Széfizen a Náddőlőben. Mikrofonunkkal mi is ott voltunk.
Nagy tömeg gyűlt össze, ne? Még el se kezdődött is, nem férünk a téren.
Csikcsicsóban is háromnapos káposztafesztivál zajlott a hétvégén, ott készült összeállításunk. Ezt követően az október közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A medvekérdést sürgősen meg kell oldani, még ha drasztikus módszerekhez is kell folyamodni. Korodi Attila parlamenti képviselő nyilatkozott a gazdaéletnek.
Problémás medvéket ki kell vonni az élettérből, és persze ez azt jelenti, hogy nem az elszállítás, mert azok a nem megoldások, hanem egyszerűen le kell lőni.
A Gödöllői Szent István Egyetem csíkszeredai kihelyezett tagozatán második alkalommal indult idén vadgazda mesterképzés. Erről kérdezzük Magyar Ferenc főigazgatót.
Gyakorlatilag ők olyan ismereteket is megtanulnak, amelyel hatósági feladatokat is el tudnak látni. Vadásztársaságok, erdőbirtokosságok, közbirtokosságoknál tudnak elhelyezkedni, mert széleskörű vadgazdálkodási ismereteket tanulnak.
Genetikailag nagyon jó a szarvasmarha állomány Hargita megyében. Solyom Gizella állattenyésztő mérnök válaszol kérdéseinkre.
Felcsíkon abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az állattenyésztők a nemesítési folyamatot komolyan vették, a tehenek célpárosítását betartották, és látszik is az eredménye.
3/4-1 után nyereményjátékunk kérdése hangzik el, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Gazdahíreket mondunk.
Megszűnt közel 50 éves működés után az Európai Unió cukortermelésének szabályozására szolgáló kvótarendszer. Az Uniós Bizottság tájékoztatása szerint a cukortermelésre vonatkozó kvótarendszer kivezetésével lehetővé vált a termelők számára, hogy a termelést a valós kereskedelmi lehetőségekhez szabják és kiaknázzák az új exportpiacok lehetőségeit. Az újonnan létrehozott cukorpiaci megfigyelő központ rövidtávú elemzéseket és statisztikákat szolgáltat a cukorpiacról, illetve további elemzésekkel és előrejelzésekkel segíti a mezőgazdasági termelőket és a feldolgozókat tevékenységük eredményesebb szervezésében. A romániai piacon eladásra kínált félkész hústermékek 40%-a hamisítvány, kongatta meg a vészharangot az Infokons Fogyasztói Egyesület, az élelmiszeripari munkáltatók azonban egyelőre visszafogottan nyilatkoznak az adatok kapcsán. Az Infokons tájékoztatása szerint a Larex állami laboratóriumban és az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság keretében működő laborokban vizsgáltak meg különféle félkész hústermékeket, és kiderült, sok esetben különbözik az áru összetétele a címkén feltüntetettől. Úgy gondoljuk, hogy ezen termékek forgalmazói hazudnak és becsapják a fogyasztókat, ezért várjuk a hatóságok fellépését. Amennyiben 30 napon belül nem foganatosítanak semmiféle intézkedést, nyilvánosságra hozzuk tapasztalatainkat, jelentette ki Szori Mierle, a Fogyasztói Egyesület elnöke. Elmondása szerint az eredményekről tájékoztatták az Élelmiszerbiztonsági Hatóság, a Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a Mezőgazdasági Minisztérium illetékeseit, valamint Mihály Tudószék kormányfőt is. Sikeres volt Marosszéken a kormány által kezdeményezett paradicsomtermesztőket támogató program, vélekedett Joán Rusz, a Maros megyei mezőgazdaság és vidékfejlesztési igazgatóság vezetője. Az idei első ilyen jellegű támogatásra Maros megyéből 82 termesztő jelentkezett, közülük 12-en már meg is kapták a beígért 3000 eurós támogatást. A feliratkozottak közül csak 6%-uk értékesítette a megtermett paradicsomot a hipermarketeknél, a többi közvetlenül a fogyasztóknak zöldségpiacokon adta el a megtermelt paradicsomot. Decemberig több mint 60 újabb termelő fogja megkapni a paradicsom támogatásért járó 3000 eurós összeget. A román bruttó hazai termék 6,1%-kal nőtt a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz mérten. Az első fél évben a bővülés 5,9%-os volt éves összevetésben, közölte az Országos Statisztikai Intézet azt követően, hogy korábban enyhén lassúbb növekedésről számolt be. A román kormány az idén 5,6%-os gazdasági növekedést remél, miután augusztusban megemelte a korábban közölt 5,2%-os várakozást. A növekedés fő hajtóereje a belföldi fogyasztás. A Maros megyei munkaerő elhelyező ügynökség az EURES szolgáltatásán keresztül 800 állást kínál eperszedőknek Spanyolországba. Az állásokra 400 nőt és 200 párt várnak 18 és 50 év közöttieket. A munkaszerződésük körülbelül 3 hónapra szól, napi 6,5, heti 39 óra munkaidővel, heti 6 munkanappal. Bőve felvilágosítással Marosvásárhelyen a Júliumáni utca 2 szám alatt szolgálnak, vagy telefonon a 0265 26 65 53-as telefonszámon. Ezek voltak gazdahíreink, a folytatásban a 10. szépvízi káposztavágásról számolunk be. A 10. szépvízi káposztavágásra idén a Csikkarsz falvi fúvószenekar ébresztette a község lakóit. Csíkborzsovából indultak a szekerek, Csíkszentmiklóst és Szépvizet érintve Annád dűlőbe érkeztek, ahol a termelők már javában vágták a káposztát. Természetesen a munka mellett a szórakozás is biztosítva volt. A csíkborzsovai citerások, a csíkborzsovai férfi kórus, a szépvízi vonósok és a csíkszeredai idősek klubja lépett színpadra. De a díszvendég Madéfalva hagyományőrző csoportjainak is tapsolhattunk. Jelen volt 20 főzőcsapat határon innen és túlról. Emellett az erdélyi népi ízőrző lovagrend is képviseltette magát. A színpad mellett viszont a község iskolásainak rajzaiból láthatunk egy nagyon színes és ötletes kiállítást.
A 10. alkalommal szervezték meg idén Szépvízen, itt a Nádülőben a káposztavágást. A Gazda Élet mikrofonja előtt Ferenc Tibor polgármester. Jól kinőtte magát ez a rendezvény.
Igen, örömünkre és csodálkozásunkra. Ez a káposzta csak úgy nő, szinte magától nő. Nagy tömeg gyűlt össze, né? Még el se kezdődött is, nem férünk a téren.
De szerencse, hogy szép idő van.
Igen, mert emlékszünk hóesésre, és épp az elnök úr mondta, hogy emlékszik, amikor itt hóesésbe vágták a káposztát. Az idő nagyon befolyásolja, de valóban az emberek is odafigyelnek. Mi is annyi lépést tettünk ezért. Kezd úgy megérni a gyümölcs a munkánknak.
10 évvel ezelőtt miért döntöttek úgy, hogy elindítják újból ezt a káposztavágást, ezt az ünnepséget?
Igazából lakossági kérésre volt. A káposzta termesztés szervezetlenül volt. Az öregek emlékeztek, hogy régi időkben hogy szervezték meg. És akkor ők elmesélték, és jó volna visszarendezni, és jó volna, hogy lehessen káposztát termeszteni, ne lopják, ne ez, ne az. Így szerveztük egyik évről a másikra. Na hát akkor főzzünk is. Meghívtuk első alkalommal a szépvízieket. Szépvízről főztek az ifjúságok és különböző csapatok. Aztán most már nem ilyen sokan. Az összes szomszéd település itt van. Mondjam azt, hogy itt vannak a barátaik. Mindenki, aki nekünk számít, hogy egyáltalán jó káposztát akar valaki vásárolni, idejön. Múlt héten hallottam a bankban, nem nekem mondták, csak ott úgy elkaptam félfüle, két hölgy beszélgetett, és mondta az egyik, hogy hát ha jó káposzta kell, szép vízre kell menni. Jó első érzés volt.
Én ahogy végigjártam a káposzta földön, én azt láttam, hogy nagyon egységes a káposzta, mintha mindenki ugyanazt a fajtát termeszteni.
Igen, van egy helyi fajtánk. Az elején ez is úgy volt, hogy ki miért talált olyat palántált, de ezért is tettünk, most magot termesztünk, próbálunk, még nem sikerült, hogy mindenkinek egységesen, de az emberek figyelmét felhívtuk, rágjuk a fülükbe, hogy csak ezt a káposztát, csak ezt a káposztát. Nem beszélve arról, hogy még a tavaly a mikrofonnál is elmondtam, hogy más ne vegyenek.
És az idéntől megvan oldva a káposztának az öntözése is itt a nádüllőben. Hát ez is egy nagy segítség a termelőknek.
Az idén vizet vezettünk ide, egy nagy beruházás, hiszen az első két hét kritikus a káposztapalántoknak, amikor rengeteg vizet igénye hordták, kannákba, különböző edényekbe, kínlódtak az emberek. Hát megoldottuk ezt is, hogy könnyebben tudjanak káposztát termeszteni, jobb szívvel csinálják. Ha ez a dolog hozzájárul a közösségi erő erősítéséhez, akkor 500 év múlva is lesz itt káposzta.
Nevem Imre Kornélia, Szépvízi vagyok.
Régóta termesztik a káposztát?
Körülbelül egy olyan 7 évvel láttuk, hogy más is csinálja a föld, meg volt, igyekeztünk, hogy kihasználjuk.
Az idén mekkora területen termett a káposzta?
Körülbelül egy olyan 5 áron termesztettünk.
Gondolom, hogy ez a hagyományos szépvízi káposzta.
Igen, ez az. Nagyon messziről eljönnek ide vásárolni. Vékony a levele, mi nem permetezzük. Azt mondják, hogy ez már karácsonyra beérik, sőt, Szent Lászlóra június végére is még nagyon jó.
Itt a nádüllőben beszélgetünk, ma mindenki kijött és vágja a káposztát. Korán kezdték?
Ma 7 óra előtt itt voltunk, és még mindig van mit vágni, hála legyen a jó Istennek.
És látom, hogy vannak segítségei is, így tudnak társulni alkalomattán?
Igen, úgy szoktuk, hogy a komákot, szomszédokot, barátokat együtt csináljuk, egymásnak segítünk, hál' Istennek, hogy ez még működik nálunk.
Böjte Eszter Gizella vagyok, szépvízi lakos.
Vágja éppen a káposztát, már régóta?
Már 8 órakor itt voltunk.
Milyen az idei termés?
Elsős idő volt, nagy taligokárakák lettek.
Miért olyan híres ez a szépvízi káposzta?
Azért már itt a gazdák a terméshez odaállnak. Szükség nekik az, hogy legyen jó káposztájuk, jó tőtelékes káposztájuk, vékony levelű.
Jó a föld itt a nádüllőben?
Igen, direkt annak való.
Az nem baj, hogy minden évben káposzta nem, után van?
Nem, mert 5 szál megszántsuk, megtrágyázzuk. Mikor utassuk el, újból szántsuk. Kapáljuk, gyomláljuk, minden filitát követünk, ami olyan, hogy szükség a káposztának.
Akkor sokat kell itt hajladozni a nádüllőben, nem?
Nem, kétszer, amikor kapáljuk, hát elütassuk. Jó, nagy mélygödröket. Most az idén jó volt, különösen, hogy lekanalizálták. Úgyhogy vízünk es van.
Géppel ültetik, vagy kézzel?
Kézzel, igen. Kapával vágjuk mind a krumplinak a földet, bele dobjuk a palántot, és közben megnézzük, hogy megélte, kiszáradt, és pótoljuk.
Már tudja, hogy kinek adja el a káposztát, így leszerződik előre?
Van nekem nagy családom, s azoknak termelem, de jönnek a fiatalok, és mindjárt, s úgy elosszuk. S ha nem, akkor hazavigyük, s otthon is jönnek, s keresik.
Elhangzott riportunk szombaton készült Szépvízen a 10. káposztavágáson. A hétvégén a káposzta körül zajlottak az események, Csíkcsisóban is ott készült összeállításunk. Végén Csíkcsicsó is ünnepelt, október 13-a és 15-e között 7. alkalommal tartották meg a Gálnapi Káposzta Fesztivált. Pénteken a Sporté volt a főszerep, szombaton a csíkcsicsói fuvolzenekar biztosította a kefcsinálót a káposztavágáshoz. Délután könyvbemutató és egy érdekes előadás színesítette a programot, ahol a helyi erőforrásokra alapozott vidékfejlesztésről hallhattunk. Este termésbálon robhatta, aki még bírta, majd vasárnap a gasztronómiáé volt a főszerep. De a sportkedvelők is találtak kedvükre való programot. Este a Csiki Játékszín Tisztelt Ház című előadása zárta az idei Káposzta Fesztivált.
Csuta Gáspár vagyok, Csikcsicsó község alpolgármestere.
Csikcsicsóban a káposztás kertben, a káposztás földön állunk, és a hivatalnak a káposztása közepében beszélgetünk. Mekkora területen termett az idén káposzta?
Az idei évben 1 hektáros területet ültettünk be káposztapalántól. Nem volt 100%-os, de egy olyan 70-80%-os termés volt, úgyhogy sikeresnek mondhatjuk az idei évet.
Ez ilyen hagyományos csicsói káposzta? Vagy milyen fajtát ültettek?
Többféle káposzta ültetődött, most mondhatnám azt is, hogy amilyen találtunk, már 40 ezer darab palánt ültetődött el.
Mielőtt elindítottam volna a felvételt, elmondta, hogy itt körbe valamikor Hajdanán káposzta termet. Miért hagyták fel a csicsóiak a káposzta termesztést?
Szerintem a munkahelyek megváltozása miatt nem nagyon van idejük az embereknek már a termesztésre. S a másik oka, amikor termés volt, akkor a lopások miatt is gondolom, ezért egy kicsit ráuntak az emberek a termesztésre.
Vatkárral is küzdködnek?
Vatkár is van az utóbbi években, ugye medvejárás, viszont arra akkora panasz nem volna. Mi azért indítottuk el, hogy ebből egy kis kedvet merítsenek, ráhangolódjanak, hogy álljon vissza az, hogy Csíkcsicsó igenis az egy nagy káposzta termelő falu volt, ahogy leírja Tamási Áron is az Ábelben.
Úgy hirdették meg, hogy 7. káposzta fesztivál tartják itt Csíkcsicsóban, de van, aki azt mondja, ez az első. Az első hogy lesz 7., vagy a 7. hogy lesz első?
Ennek már volt előzménye, évekkel ezelőtt elindítottuk a káposzta fesztivált, az akkori önkormányzati vezetők, polgármesterek is rendeztek káposztavágást, viszont mi most egy újabb formába, úgyhogy saját káposztát termesztünk, és erre alapozzuk az egész fesztivált.
Péter Lukács vagyok, Csíkcsicsó polgármestere.
Hogy jött az ötlet, hogy újjáélesszék ezt a hagyományt?
Úgy gondoltuk, hogy menjünk vissza Tamásihoz. Van egy turisztikai programunk is, ami az Ábel, ahogy ő is annak idején megfogalmazta, hogy Csíkcsicsó az a nagy káposzta termelő falu. Hát ez semmilyen szempontból nem volt jellemző ránk az utóbbi 15-20 évben. Ezért gondoltuk, hogy mindent, hogyha így promoválunk, akkor az se maradhat el, hogy a káposzta termelésünket nem indítsuk vissza. Mi most 1 hektáron azért próbáltunk úgymond egy pilot programként kezelni ezt az ügyet. Reméljük, hogy egyre több gazda be fog csatlakozni. Mi is jövőre szeretnénk nevelni ezt az 1 hektárt. Reményeink szerint másfél vagy 2 hektárra. Reméljük, hogy évről évre majd több gazda, úgy mint Csík, Széfvízin, ahol jelenleg 24 hektáron termelnek az önkormányzat segítségével, de igazából a gazdán. Tehát a fő cél az, hogy visszahozzuk a földekre, a tulajdonosok foglalják úgy vissza a földjeiket, hogy káposzta termelés zajoljon rajta.
Széfvízen megoldották az öntözését is annak a területnek, a Náddüllőben. Gondolkodnak egy hosszú távra, hogy akkor itt is, ahol majd beindul a káposzta termesztés, meg legyen oldva a vízellátás?
Igen, mondhatom úgy, hogy minimum 10 évvel jár Széfvíz előttünk. Nekünk van itt ennek a földnek egy szerencsés adottsága, hogy itt van egy levezető árok, ami tele van vízzel. A locsolást azt meg tudtuk oldani a palántázás után. Jó darabig szerintem így, ahogy nézzük a termést, valószínű, hogy történt egy törés. Augusztusi hónapban azt kell mondjam, hogy egy kicsit rábíztuk úgymond a természetre, a Jóistenre, hogy az az eső elég, amit kapott fentő. Valószínű, hogy egy kicsit a sorokot szélesebb közet kell hagyjunk, hogy be tudjuk majd a vizet úgymond minél jobban vinni, hogy ne törjük le a fejeket. Ilyen problémákba ütköztünk, és ezért, mikor annyira felsérült, akkor abba hagytuk, azért nem nőttek meg akkorára, mekkorára, mi elvártuk volna.
7. fesztiválnak hirdetik, de gyakorlatilag az új világban, az újrakezdés után az első, amikor majd megérik a 10-et, akkor itt is már minden rendben fog lenni. Pont úgy, mint Széfvízen.
Reményeink szerint igen, jó kapcsolatot ápolunk Széfvízzel. Próbálunk tőlük is tanulni, ugyanúgy Szárhegyről is. Én személy szerint kint voltam az idén a Vecsési Káposzta Fesztiválon is. Egy könyvet is kiadtunk a mai nap, tehát azt akarjuk, hogy minden szinten tanuljunk is, fejlődjünk is, hogy a mai követelményeknek megfelelően tudjunk káposztát termelni.
A Csíkcsicsói Káposzta Fesztivál alkalmával megjelent egy gyönyörű szép kiadvány is, Csíkcsicsóban, a Nagy Káposzta Termelő Faluban címmel. Mikrofonunk előtt a szerkesztője.
Acél Péter László vagyok. Én Csíkcsicsóba születtem Péter László néven, de egy ideje ezen a néven publikálok.
Egy közös munkáról van szó, többen írták. Miért tartották fontosnak, hogy ez most könyv formájában is megjelenjen? Eddig nem volt hasonló kiadvány?
A mostani önkormányzat nagyon fontosnak tartja a régi hagyományok felelevenítését. és Csíkcsicsó, ahogy a könyv címében is írja, egy nagy káposztatermelő falu volt, aki egyébként az Ábelt olvassa, az első mondatban ez már benne van. Ez az idők folyamán az utóbbi 20 évben eléggé elsorvadt a káposztaföldek, mert itt az ott mellett voltak a természet által adott káposztaföldek, ami tőzeg és nedves talaj volt, és ideális volt, főleg a téli káposzta termesztésére. Ezt ezelőtt 30-40 évvel kezdték lecsapolni, kiszárítani. Egy része elsorvadt, most viszont újra szeretnék éleszteni ezt a hagyományt, ami nem csak egy gazdasági érték ennek a falunak, hanem ebből a könyvből éppen az derül ki, hogy mennyi néprajzi olyan hagyomány kötődik ehhez, a főleg a gálnapi káposztavágáshoz, ami az én számomra is megdöbbentő volt, miközben a könyv anyagaival dolgoztam, és hatalmas örömet jelentett egész mostanig. A könyvanyagából, meg a hanganyagából, amihez mellékeltünk egy CD-t is, nagyon kiderül, hogy gyakorlatilag a falu régi lakói ebből fizették be az éves adójukat, mindent, ami készpénzről szólt, és készpénzzel kellett megfizetni. Viszont a turisztikai hagyományokat azt az Ábel programra építjük, aminek az a lényege, hogy egy központi Ábel ház irányításával, amit nemrég sikerült megvásárolni az önkormányzatnak, a falu, illetve a község lakói, akik vendégszobákat működtetnek, egy egységes rendszerben tudják ezt működtetni. A polgármesteri hivatal az Ábel szobákat egységes bútorral szereli föl, tehát ez egy teljesen új koncepció, a környező községek lakói is egyre inkább érdeklődnek és beszeretnének kapcsolódni ebbe a programba. Reméljük, hogy ezzel a Székelyföld, illetve a Csíki medence északi részének, Felcsíknak a turisztikai potenciáját is tudjuk továbbfejleszteni, meg egy lökést adni neki.
Kopacomtól vagyok Zsicsei, apám, anyám, az egész rokonsága itt született ebbe a faluba. Ez a káposztavágás egy olyan régi szokás volt Csicsóba, és most is az.
Gyerekkorában is vágtak káposztát? Gyárm. Akkor még többen termesztették?
Gyermekkoromban, amikor ma akkor a gyermek lettem, itt olyan területek voltak, hogy fel voltak szántva 2-3 arrasra, és mindenkinek saját tulajdona volt. Áll voltak arkóba, és az olyan terület volt itt attól a utcától befelé, be az útig, hogy ott járhatatlan volt. Az öregebbek még tudják, hogy mit jelent az ákakobor. Az ákakobor azt jelentette, hogy össze volt szegezve ilyen ákabukó mindenféle léc, amire rejtették az ákaszért, csak azt látott ide abba a rétbe beszállítani. A szekérrel még nem látott. És amikor a káposztát levágtak, a hátikon hordták ki. Nem most, hogy kocsival tali van a rét, csak most lett ilyen modern világ.
És mindenki egyszerre vágta a káposztát? Na, vagy amikor rájött?
Ez a gálkor, amikor itt ugye nevezett is ez a gál napja, akkor vágta nagyjából, de viszont mikor akart, akkor nem volt az, hogy állopják. Most egy időtől jött be az, hogy le kell vágjuk hamar, már véletlenül állopják.
Miért van az, hogy egy időre kimaradt a káposztatermesztés?
Nem volt olyan helyiség, hogy tudják járni a területét. Akkor, mikor csináltak ezt a lecsapolásokat, akkor sokan felhagyták a területét, mert ugye már kerültek munkába, a fiatalok szolgálatba jártak, minden. Volt 2-3 arros területje, és felhagytak kaszállónak. Akkor inkább elmentek 10 fát a piacon, onnan hozzák kovásznára, vagy szép vízbe onnan hozzák, inkább nem dolgozott vele.
Amúgy a föld az jó lenne?
A direkt ide való föld, ami kimondottan káposztatármi föld.
Otthon is van káposztája?
Lakok itt a szomszédságban, tármelik. Annyit, amennyit a család részére elég.
És az idei sikeres termés?
Sikeres, hogyna, jó. Itt egyelőre nem volt nagyon sikeres, már most volt a terület felszántva, feltörve, és még nem volt megtrágyalazva, nem volt úgy megművelve, már amit felszántnak tavasszal, és abba káposztát ültetnek, abból bizony nem lesz jó káposzta.
De most betakarították, felszántják, jövőben jobb lesz a termés.
Most szigorúan azt meg kell ugye művelni, meg kell trágyalazni, jó keményen, még hozzatenni legalább egy hektárt arra felé felszántani, és akkor aztán jövőben lesz betyartás.
Az elmúlt 10,5 percben a Csíkcsicson készült összeállításunkat hallották, most Demeter Irén énekel. következő percekben néhány október közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az őszi barackosban újítsuk fel a hernyóenyves övek ragasztó rétegét. A fákon maradt monilíniával fertőzött gyümölcsmúmiákat szedjük le és égessük el. A kajszinál lombhullást követően legfontosabb az apiognomóniás levélfoltosság korokozója, áttelelési lehetőségeinek csökkentése. Ha nem tudjuk a leveleket talajba forgatni vagy összegyűjteni és megsemmisíteni, a lehullott lombot DNOC vagy benomil hatóanyagú szerrel permetezzük. Száraz időben a leveleket áztassuk át a permetlével. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kajszifákat semmiképpen sem etszük a november és március közötti időszakban, mert a sebzési felületek létesítésével nagy mértékben elősegítjük a kajszigutaütés korokozóinak fertőzését. A cseresznye és megyfáknál a lehullott leveleken telelő korokozók mechanikai megsemmisítése után kezdjük el a faápolási, fatisztogatási munkákat. Ahol a lombosfa fehér moly bábjainak tömegét észleljük, a fás részeken még ősszel végezzük el a kéregtisztítást. A kéregmoly okozta sérüléseket, sebeket is jobb, ha most kezeljük és nem tavasszal. A szilva és ringlófák esetében a leveleken áttelelő polisztigmás levélfoltosság és a szilvarosda ellen védekezhetünk. Csökkenthetjük a stigminás levéllyukacsosodás és a fómás betegség áttelelési lehetőségeit is, ha a fertőzött, lehullott leveleket és a gyümölcs múmiákat talajba forgatjuk. A lombhullás utáni időszak a dió növényvédelmi munkáinak legfontosabb ideje. Tulajdonképpen csak ilyenkor tudunk főkárosítói ellen hatásosan védekezni. A gnomoniás levélfoltosság, a gleosporiumos diófoltosság korokozóinak áttelelését a lehullott fertőzött levelek és dióburkok szolgálják. Szerepük a baktériumos gyümölcs és levélfoltosság terjedése szempontjából sem hanyagolható. A lehullott lomb vegyszeres kezelésével vagy mechanikai védekezéssel akadályozhatjuk meg a korokozók áttelelését, tavaszi fertőzését.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdaszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha a telemeatúra túlságosan sós, burkoljuk be egy darab gézbe, és tegyük néhány órára langyos vízbe. A palacsintasütőt kenjük meg egy olajba mártott kenőtollal, vagy egy villára szúrt és megzsírozott burgonya szelettel. A palacsinta tésztába tegyünk egy kevés élesztőt, hogy omlósabb legyen. Ha több tojás kell egy tésztához, egyet mindig helyettesíthetünk egy kanál tejföllel vagy szódavízzel. A rizsas édességeket csak akkor cukrozzuk meg, ha a rizs már megfőtt, különben a rizsszemek megkeményednek. Mikor lesz megoldva a medve kérdés, képviselő úr?
Medve kérdés megoldáson nem lehet ezt kimondani, viszont mi jelenleg frakcióként azt látjuk pospétásként közel jövőre, hogy letegyük és dolgoznak kollégák rajta. Azt a törvényi kodifikációt, hogy többet egy kormány sem mondhassa azt, hogy nincsen mechanizmus arra vonatkozóan, hogy a kártérítések, amelyek nagyon gyorsak kellene legyenek és jelentős megfelelő összegben úgy a személy, mint az állatállományban vagy a terményekben veszteségek a sérüléseknél, hogy azt megyei szint szinten gyors procedurával adják ki. Erre le fogunk tenni törvénytervezetet, most már nagyjából össze van fércelve, a vidékfejlesztési ügyben dolgozó kollégáink foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Azon túl pedig, hogy országos szinten az ügyben, hogy lehet tisztességesen ütköztetni véleményeket, ez egyik a fontosabb eszköz, hogy tudjuk a medveállománynak a nagyságát. Végre a minisztérium a számtalanszor megfogalmazott keresésünkre, tudom, hogy elindította azt az uniós finanszírozási kérést, amivel pénzt hív le Románia, hogy genetikailag felmérje a medveállományt, hogy végre lássuk azt, hogy milyen a medve populációnk, milyen vérvonalak, milyen évi mozgások vannak, hol milyen sűrűséggel jelennek meg, mert ezek teljesen más megközelítésben fognak a vita asztalára kerülni, viszont sajnos az egy és fél éves folyamat. Addig pedig azt kell minisztérium működtesen most is bevállal, csak ezt megfelelő tudatossággal, hogy a problémás medvéket ki kell vonni akkor az élettérből, és persze ez azt jelenti, hogy nem az elszállítás, mert azok már nem megoldások, hanem egyszerűen le kell lőni. Miért? Mert az ember élettere az ugyanannyira fontos legalább, mint a medveállomány élettere, és abban az esetben ez konfliktusba kerül, akkor a medve által okozott károkat nem lehet másként csökkentő, csak úgy, hogyha megvédjük az embert és megvédjük a mi életterünket. Ezek kemény szavak, de szakmailag nézve arra következtetésre viszik a döntéshozatalt, hogy állatot úgy lehet védeni, hogyha garantáljuk azt az életteret, amiben ő biztonságban van. Abban az esetben, hogyha egyre több problémás helyzet alakul ki, bejönnek a mi életterünkbe, az se az állatállománynak, se nekünk nem használ.
A gazdálkodók jelentik a károkat, és kártérítésben reménykedhetnek?
Én azt mondom, hogy muszáj a gazdálkodók jelentsék a károkat. Jelen pillanatban még mindig centralizált, még mindig egy brassai szűrőn keresztül Bukarest dönti el, és csak azért, mert ott bürokratikus eszközként használják ezt, ezért kell ezt jogilag teljesen átírni, és erre törvényt teszünk le, mert a kormány úgy néz ki, hogy ezt másképp nem akarja megoldani, és csak megyei szinten legyenek döntések, és hozzá finanszírozás már lehozza az évelején.
Egy másik problémájuk a gazdálkodóknak az elhullott állatok kérdése. Ezt hogy lehetne megoldani?
Persze csak azt nézzük, hogy a medve vagy a farkas kártokozott károk már ott is számos ilyen helyzetet tartja magunkat, de összességében az állathullás vidéken az egy normális tendencia. Most ezt a feladatot a megyei önkormányzatok körébe sorolja az állam, ezt visszavinnénk helyi önkormányzatokra, de kiegészítve egy beruházási vonallal, amelyet az állam meg kell tegyen, hogy minden önkormányzatnál legyen egy olyan hűtőtárolási kapacitás, amivel néhány napig, egy-két hétig ezeket a tetemeket lehet tárolni biztonságban, és nem okoznak környezeti problémát, emberegészségére vonatkozóan is, meg összességében a környezetre vonatkozóan is. És ezt a törvényt akarjuk átvinni, reméljük, ebből jövő nyár elejére törvény is lehet.
Hogyha a törvény az kijön, akkor az önkormányzatoknak lesz pénze, amiből ezt megoldja?
Igen, de ezt is tervezzük, hogy amúgy is az illető lakosok az önkormányzatokhoz fordulnak most is, és úgymond az önkormányzatok törvény szabály nélkül megoldják ezt. Tehát ehhez pénzt kell rendelni és infrastruktúrát, és ezt teszik be a törvénytervezetünkbe.
Kóródi Attila parlamenti képviselő válaszolt kérdéseinkre. Több területen is meg lehet hasznosítani a vadgazda mesterképzést. Jó a szarvasmarha genetikai állomány Hargita megyében. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Magyar Ferenc vagyok, a Szent István Egyetem főigazgatója.
Én már második alkalommal indul a vadgazda képzőit Csíkszeredában. Valami újdonságok vannak-e az előző évhez képest?
Hát igen, alapvetően ugye a történések voltak Székelyföldön is, annyi újdonság van, hogy egyre több a medvetámadás, tehát mi egyre inkább megerősítve érezzük azt. Jó volt az a gondolat, hogy 2 évvel ezelőtt elindítottuk itt a vadgazda mesterképzésünket. Tulajdonképpen ez a képzés ez roppant gyakorlatias. Van egy folyamatos kapcsolat Hargita megye tanácsa, illetve az itteni közbirtokosságok, erdőbirtokosságok és a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete között. Kollégáink, hallgatóink rendszeresen együttműködnek Hargita megye tanácsának elnökével, aki raportőr a régió bizottságában és a nagyragadozók helyzetével kapcsolatos jelentést készíti. Ebben a szakmai munkában egyetemünk kollégái is részt vesznek, illetve ebben az évben még intenzívebbé tesszük a hallgatói gyakorlatok rendszerét. Eddig fél évente egy hetet töltöttek Magyarországon a csíkszéki vadgazdamérnök hallgatóink is, ami egyébként igazából nem lenne egy kötelezettsége a képzés szervezőknek, de mi úgy gondoltuk, megteremtjük a lehetőségét annak, hogy Csíkszéken ugyanolyan képzéshez jussanak a hallgatók, és ugyanazt kapják, mint a gödöllőiek. Úgyhogy terveink szerint fél évente egy hétre el fogjuk őket hozni Magyarországra, a magyarországi vadgazda tapasztalatokat, technológiákat, eljárásokat megismerni, de bevonjuk őket a tudományos munkába, és az lenne a távlati cél, hogy mint ahogy a gazdaság és társadalomtudományi kar egyik végzett hallgatója doktori ösztöndíjban részesült részünkről, a nagy cél az lenne, hogy a vadgazdamérnök képzésből is ilyen hallgatók termelődjenek ki, akik később tudományos alapossággal tudnának egyes problémákat vizsgálni.
Könnyebb volt toborozni hallgatót, mint az első évhez?
Az az érdekesség, hogy ebben az évben egy picit ez nehezebb volt. Ez talán annak is köszönhető, hogy az első év folyamon nagyon sokan azt gondolták, hogy a vadgazdálkodás az egyenlő a vadászatta, de ez a valóságban nem így van. A vadak értéket képviselnek, ugyanúgy, mint ahogy az erdő fája, a gombák, a bogyós gyümölcsök és egyebek, a vaddal is gazdálkodni kell. A mi vadgazda képzésünk az erős biológiai ismeretekre alapoz. Lehet, hogy azok, akik azt gondolták, hogy ez tulajdonképpen vadászmester képzés, egy picikét csalódtak, így most azt gondoljuk, hogy ugyan egy kisebb létszámmal indítottuk el a vadgazda mesterképzést, de akik ezt a képzést választották, azok már bizonyosan tudják, hogy miért választották.
Ha elvégzik, akkor hol tudnak elhelyezkedni?
Gyakorlatilag ők olyan ismereteket is megtanulnak, amelyel hatósági feladatokat is el tudnak látni. Vadásztársaságok, erdőbirtokosságok, közbirtokosságoknál tudnak elhelyezkedni, mert széles körű vadgazdálkodási ismereteket tanulnak. Nem ezt tanulják, hogyan kell vadászatot szervezni, hanem hogy kell a vadállománnyal tudatosan gazdálkodni. Nem csak a medvéről van szó, hisz most is például probléma, hogy amióta itt gyakorlatilag kilövési tilalom van medvékre, azóta az a bevétel, amik a medve vadászatából származnak, az apró vadas vadászatból ugye nem fordítódik vissza, tehát felborul egy egyensúly. Itt a folyamatok azért nagyon bonyolultak és összetettek, amit mi a vadgazda képzésben megpróbálunk helyes arányaiban kezelni.
Elhangzott interjúnk Magyar Ferenccel, a Gödöllői Szent István Egyetem főigazgatójával készült. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Antal Albert Béla és népi zenekara muzsikál.
Sólyom Gizella vagyok, állattenyésztőmérnök.
Változik-e évről évre az állomány minőségben? Mert annyi jót el szoktunk mondani a gazdanapokon, az állatkiállításokon. Ezeket megfogadják-e az állattenyésztők?
Itt Felcsíkon abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az állattenyésztők megfogadták a szakvállalatnak az utasításait, a nemesítési folyamatot komolyan vették, a tehenek célpárosítását betartották, amit a szakhivatal javasolt, és látszik is az eredmény. Ezek már a vegyes hasznosítású fajtának gyönyörű, szép, kiváló példányai. Látszik a nemesítésnek az eredménye, tehát az apa állatok hatása, és nem utolsó sorban a gazdáknak a hozzáállása. A nevelés, a takarmányozás, a tartásmód, mindez hozzájárult az állomány minőségéhez.
Van még olyan gazda, aki idegenkedik az újtól, és mindenképpen köti az ebet a karóhoz, hogy már pedig, ha apámnak meg nagyapámnak jó volt, nekem miért nem jó?
Valószínű, hogy ilyen gazda is van, tehát mindenki nem egyforma, és nem vagyunk egyformák. Ilyen gazda is van, de kevesen. Az új generáció viszont azok már inkább hajolnak az új felé, és elfogadják az újat, sőt, ők kérik, szeretik az újat, a javulást, minőségi felemelkedést. És ők vannak többen már.
Solyom Gizella állattenyésztő mérnököt kérdeztük az elmúlt 1,5 percben. A pontos idő 12 óra 48 perc. Szombaton október 21-én őszi gazdanapot és állatvásárt tartanak Kápolnásfaluban, Homorodlokán. Az állatbemutatók mellett szakmai előadások, ügyességi verseny és kulturális műsor is várja az érdeklődőket.
Akasztom a szegre, gyáva legény, kinek nincs szeretője. Gyáva legény, kinek kettőség, de három nincs. Nem is szép legény, kinek göndör haja nincs. Édes jó anyám, nem írok több levelet. Szilajcsikom, megrúgta a jobb kezem. Fájdalmasan kilátszik a csikó rúgása. Sír a jó anyám, hallik az okogása. Fájdalmasan kilátszik a csikó rúgása. Sír a jó anyám, hallik az okogása.
A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Ferenc Imre Félbemaradt tüzek című könyvét ismertetjük. Összegzés vagy őszikék? Maradjunk annál, amit a költő maga ír le az Ellenőrző című verse alcímeként. Élet és vers folytatása. A 70. életévében lépett Ferenc Imre új könyvében a Táncolókövek és a Játékidő című gyűjteményeinek versvonulatát folytatja, viszi tovább, egyfelől az elmúlással, az értékvesztéssel szembesülő ember drámáját jeleníti meg, másfelől a szülőfalu, a paraszti világ válságát tárja elénk, mint átélt és megszenvedett valóságot. Ebben a könyvben is egy ciklus erejéig jeles elődök emléke előtt tisztelek, vagy kortársakat szólít meg, tovább pedig a versírás értelmét firtatja, utalva arra a felelősségre, amellyel minden ember, így a költő is tartozik a szülőföldjének. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Mártonáron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol az októberi könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Móra könyvkiadó, a Pagony kiadó, a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nyereményjátékunk mai kérdésére a választ október 27-ig várjuk, ugyanis október 31-én lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk, hol szervezték meg a 10. szépvízi káposztavágást? Megismételem a kérdést, hol szervezték meg a 10. szépvízi káposztavágást? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé. Továbbá ne feledjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Válaszaikat a következő címekre küldhetik.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
13 óra előtt 7 perccel kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt a Gazdaéletben.
A krumpli kilója 2 lej, a fehérhagymái 2 lej, 50 bani és 3 lej, a vöröshagymái 3 és 4 lej, a fokhagyma kilója 10 lej, a paprika kilója 5 lej és 7 lej, a paradicsomi 7 lej és 8 lej, a padlizsáné 6 lej, a csípős paprika kilója 7 lej, a gomba kilójáért 10 lejt kérnek. A szemespaszúly litere 15 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a tojás darabja ezen a héten 60-bani, egy fejsaláta 2 lej, az alma kilója 250 és 4 lej, a körtéjé 4 lej 50-bani és 6 lej, a szőlőjé 6 lej, a sajt és az ordái 16 lej, a tej litere 2 lej 50-bani. Az árak tejkoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Déki Lakatos Sándor és népi zenekara muzsikált, jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett dr. Rákosi Zsigmond csíkpálfalvi állatorvossal beszélgetünk a székelynyúlról. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkszentsimonból jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei mezőbándról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Legény élet házasod nékének, ideje, hogy rendes ember legyek, én is végre. Meguntam a lányok után túli módra járni, titkon lopott édesóra óra hosszat várni. Meguntam a lányok után túli módra járni, titkon lopott édesóra óra hosszat várni. Dolog kimondani házasod népének, csak az a baj, nem megyek már olyan könnyen lépre. Az volna a legjobb, hogyha este haza mennék, akasszóra, villadóra házas ember lennék. Az volna a legjobb, hogyha este haza mennék, akasszóra, villadóra házas ember lennék. Az volna a legjobb, hogyha este haza mennék, akkor szóra villadóra házas ember lennék. Az volna a legjobb, hogyha este haza mennék, akkor szóra villadóra házas ember lennék.
Szilágyi Sándor énekelt, kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Tomá Dorén műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A Háromszék Együttes nagymohai táncaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!